Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! Ez a Töri Fakt. A Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata.
Tündivel,
Andrissal
és Marcival.
Készülj velünk az érettségire. Kezdünk! Sziasztok!
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 Üdvözlünk titeket a 17. Töri Fakt adásban, melynek témája az ellenreformáció, a katolikus megújulás, illetve a barokk Európában és Magyarországon. Ez az adásunk szorosan összefügg az előző epizódunkat, úgyhogy ha esetleg azt még nem hallgattátok meg, ha bár valószínűleg a többségetek sorrendbe fog haladni, de ha azt nem hallgattátok meg, akkor mindenképpen javasoljuk, hogy kezdjétek azzal. Ugye abban a reformációról volt szó, most pedig nézzük meg az ellenreformációt, illetve a katolikus megújulást, hogy hogyan zajlott.
Az előző adásban, ahogy Tündi is mondta, valóban áttekintettük, hogy a katolikus egyház hogyan kerül válságba, erre milyen válaszreakciók jönnek a reformáció irányzataival kapcsolatban. A mai adásban pedig azt a válaszreakciót fogjuk megnézni, ami már a reformáció irányzataira vonatkozik. Tehát, hogy a katolikus egyház hogyan próbálja meg visszaszerezni a híveit. Ugye ezt a folyamatot ellenreformációnak, rekatolizációnak, vagy katolikus megújulásnak is nevezhetjük. A katolikus megújulása lényege egy kettős cél. Egyrésztről a reformáció visszaszorítása, másodrésztről pedig a katolikus hívek visszaszerzése. Nyilván ez a kettő szorosan összefügg és egymás mellett létezik. Az ellenreformáció harmadik Pál pápa idején indul meg, aki 1535-től 49-ig tölti be a pápai címet a katolikus egyház élén. Az ellenreformációnak két iránya van, egy erőszakos és van egy békésebb útja. Kezdjük az erőszakosabban, mert azt hiszem észre, hogy az jobban érdekel általában mindenkit. Harmadik Pál pápa életre hívja az inkvizíció, azaz az egyházi bíróság intézményét. Pontosabban újra éleszti azt, hiszen az inkvizíciót a középkorban már azért előszeretettel alkalmazták a katolikus vezetők. Ugye az inkvizíció lényege a tévtanok felszámolása, könyveket csak a Szent Hivatal engedélyével lehetett például kinyomtatni, ez megalapozza az egyházi cenzúrát is. Az inkvizíciót az inkvizítorok tartották életben, akik egyházi végrehajtók vagy bíróként voltak jelen, és megbüntettek keménykezően mindenkit, aki esetleg nyíltan szembe ment a katolikus dogmákkal vagy a pápai hatalommal. Összeállítják a tiltott könyvek cikkeit, indexét, amiben nyilván olyan könyvek is bekerülnek, mint például a Kávé János által megírt dogmák, vagy maga Luthernek a 95 pontja is. A békésebb út azért sokkal részletesebb, és részletesebben is kell tudni. Az első nagyon fontos a tridenti zsinat összehívása volt. 1545-től elhúzódóan 63-ig tartják a zsinatot. Ez teológiai, erkölcsi, egyházszervezeti, fegyelmi kérdésekben döntenek. Kiinduló pontja a szerzetes rendek voltak. A meglévőket átreformálják, új szerzetes rendeket is alakítanak, prédikáló, betegápoló, tanító rendeket. A zsinat végül 1563-ban fejeződik be, ennek politikai okai voltak legfőképpen. A többszöri megszakítás sokkal működő zsinaton pedig áttekintették a katolikus dogmákat, védőiratokat fogalmaztak meg a középkori teológia mellett, azaz ugye katolikus egyház válságát próbálták meg ezzel enyhíteni, és számos új intézkedés is született. Megszállították az egyház fegyelmet, például a püspök köteles az egyház megyéjében tartózkodni és a papjait ellenőrizni. Intézkedtek a papok oktatásáról, papnevelő intézeteket hoztak létre, és szabályozták a papság életmódját is a cölibátus megerősítésével, a papi ruhaviselet egységesítésével, prédikációk rendjének meghatározásával. Dogmatikai kérdésekben megerősítették az addigi álláspontokat, például ugye a pápai főség hétszentséget, Mária tiszteletét, szent kultuszokat, a purgatórium létét, viszont eltörölték a pénzen vásárolható búcsú cédulák létét is.
Tehát azok, akik meg ugye tonnaszám vásároltak itt a bűnbocsánatot, milyen rosszul érezhették magukat, hogy mondjuk volt ott egy csomó cetliük, már tak nyugiban voltak, hogy a mennybe mennek, és akkor egyszer csak így beközdik, hogy figyú, srácok, tévedtünk, bocsi.
Igen. Még két nagyon fontos tényezőt kell megemlítenünk itt a nem erőszakos rekatolizációval kapcsolatban. Az egyik a jezsuita rend életre hívása. 1540-ben a pápa jóvá hagyta a jezsuita rend működését, alapítója Loyolai Szent Ignác volt. Jezsuita rend tagjainak elsődleges feladata a misszió volt, azaz a protestánsok, illetve a pogányok megtérítés és visszacsalogatása a katolikus egyház berkeibe. A jezsuita rendi szerzeteseket jellemzi a katonás fegyelem, emellett az élethosszig tartó tanulás és a nagyon komoly oktatási rendszer. Tehát a jezsuiták hozzák létre a legjelentősebb, legjobban működő iskolákat. A jezsuiták átvették a humanista kultúra gondolatait és módszerét, elősegítették a barokk szellemiség kibontakozását is Európában. Anyanyelven prédikáltak és gyóntattak, hasonlóképpen, mint a protestánsok, és végezték irodalmi tevékenységeiket, szintén anyanyelvi szinten. Nagy gondot fordítottak az ifjúsági nevelésre, ők maguk minimum 17 évet tanultak, teológiát, illetve egyéb világi tanulmányokat, tehát az egyház már nyit a világi tanulmányok felé is. A korszak legfejlettebb iskola rendszerét, ahogy mondtam, és azok működtetését is a jezsuiták végzik. Ingyenessé tették a népoktatást, emellett foglalkoztak az elitképzéssel is, bejutnak a fejedelmi udvarokba, ők a pápák legjobb diplomatái, a királyok tanácsadói. Hirdették, hogy a pápa hatalma teljes és csalhatatlan, pápai szuverenitás elméletének megerősítése szintén itt megjelenik. Vallási ügyekben jogosult beavatkozni az ország ügyeibe a pápa. Ezt a jezsuiták terjesztik, és ez egy nagyon fontos szentség, amit a pápa továbbra is megőrzött magának a középkor óta. Ugye a katolikus megújulás egyében bontakozott ki a barokk művészeti stílus. A jelentős költségekkel felépített barokk templomokat, a díszes templombelsők, látványos freskók és szobrok jellemzik. Elsősorban a hívők képzeletét akarták ezzel megragadni és becsábítani őket a templomba, és az érzelmi világukra kívántak hatni. A barokk a reneszánsz követő stílus történeti korszaként jelenik meg egyébként a 16. század közepétől, nagyjából a 18. század közepéig tart. Ugye stílusjegyei a mozgalmasság, a monumentalizmus, a túldíszítettség, a látványosság. A későbbiekben nem csak az egyházi, hanem a világi építészetben is megjelenik főúri udvarokban vagy kastélyokban a barokk stílusjegy. A barokk kifejezés módja a festészetben, a szobrászatban, a zenében is egyaránt érvényesül, tehát stílusjegyről beszélhetünk emiatt. Azt mondhatjuk, hogy a rekatolizáció kapcsán a katolikus egyház a hívének jelentős részét egyébként visszaszerzi Európában. Tehát sikerrel zárul itt a katolikus megújulás.
Hogyan történt ez Magyarországon?
A katolikus megújulás a 17. században indul meg, vezér alakja Pázmány Péter esztergomi érsek volt, aki a kor szokásától eltérően és a korábbi hibákból tanulva az ellenreformációval szemben az erőszakmentes módszerekben hit, azaz a katolikus megújulást képviselte, nem pedig az ellenreformációt. A Pázmány gyermek korában katolizált, belépett a jezsuita rendbe, és külföldi egyetemeken, mint például Krakkó, Bécs vagy Rómában tanult és feltította el a dogmákat. Ugye Pázmány hazatérését követően ugye hitvitákban is részt vett, és a hitvitáknak egy új fejezete kezdődött meg Pázmány által. Ugye a magyar nyelven ironikus vitakészséggel és néha már maró gunnyal megfogalmazott iratai nagy kihívást jelentettek a protestáns szerzőknek. Esztergomi érsekként 1616-ban a főurak katolikus vallásra való visszatérítésére tett kísérletet, és neki köszönhetően tucatnyi család tért vissza a katolikus hitközösség berkeibe. A vallásváltás átrajzolta a Dunántúl és észak-magyarországi felekezeti megosztottságot és viszonyokat. Pázmány fontosnak tartotta az oktatást, a papnevelő szemináriumokat, és megalapította a Nagyszombati Egyetemet is 1635-ben.
Ugye ez az ELTE-nek a jogelődje.
Így van.
És hogyha biztos többen felvételiztek az ELTE-re, úgyhogy majd, hogyha büszkén vesztek egy ELTE-s pulcsit, azon ott fog virítani az 1635-ös évszám.
Így van, mi ugye Esztergomot 1543-ban a törökök megszállták, ezért ugye az érseki székeit Nagyszombatra helyezi át Pázmány Péter, ezért teszik Nagyszombatra az egyetemet. A barokk stílus az irodalomban teret hódít, már a 17. században megjelentek Magyarországon, többek között nyilván Pázmány Péter, illetve Zrínyi Miklós műveiben is. Az építészetben azonban némi késéssel terjed el a barokk, ugyanis nagyrészt csak a törökök kézése után volt erre lehetőség a 18. században, főleg templomok újjáépítése kapcsán. Első Lipót király fogadalmat tett, hogy annyi templomot épít újjá, amennyit a törökök elpusztítottak, nyilván mindegyiket barokk stílusban, hiszen ugye azt tudni vélejük, hogy ugye a habsburgok hithő katolikus népként vannak jelen a történelemben, mióta létezik a család. Megkezdődött az új főúri rezidenciák képítése is, szintén barokk stílusban a törökök kiűzését követően. Ennek nyomán Magyarországon gazdag barokk építészeti örökség maradt fent, és ma is megtaláljuk ezeket. Például több vidéki székesegyház vagy szerzetesi kolostor is barokk stílusban maradt fent. Akár világi téren is, a legfontosabb ugye az Eszterházi család fertődi kastély, ami szintén barokk stílusú, de nem sokban marad el tőle például ugye a gödöllői, ugye Grassalkovics kastély is, ami szintén barokk stílusban épített kastély volt. Összefoglalom pedig azt mondhatjuk a katolikus megújulásról, hogy az egyszerre jelentkező erőszakos és békés út meghozta a várt sikert, és Európa jelentős része visszatalált a katolikus berkekbe, viszont a protestáns egyházak és hitközösségek továbbra is megmaradtak, és erős bástyaként vannak jelen innentől kezdve a vallási és kulturális életben.
Ezzel zárjuk a mai adást, illetve hát már csak egy kérdés maradt hátra, a szokásos, milyen feladatokra lehet számítani az érettségén kérdés.
Hallgassátok meg a 16. adást is, hiszen annak a végén már gyakorlatilag ugyanazt tudtam elmondani, mint most itt mondanám, tehát főleg írott forrásokkal lehet találkozni majd, illetve képi forrásokkal is esetenként, akár a barokk stílushoz kapcsolódó képi forrásokkal, vagy épp a jezsuita rendel kapcsolatos írott forrásokkal, akár harmadik Pál pápának valamilyen írott forrás részletével, ami az inkvizíció megindításához kapcsolódik, vagy a tridenti zsinat egyik leírása. De amit nem mondtam el, a 16. adás végén pedig ott is előfordulhat érettségi feladatként a térkép. Lehet, hogy előfordulhat olyan feladat, amikor azonosítani kell az adott országot, ahol épp az adott felekezet nagy számban elterjedt, és ahol a hívők száma is nagyon magas volt az adott térségben. Szóval készüljetek akár térképes feladatokra, de az eszén egyébként valószínűleg egy térképes forrás beemelése.
Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, találkozunk a következő epizódban, addig is sziasztok!
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 Kövesd a Történelem Érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a Hihetetlen Történelem Podcast csatornát is.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.